hátizsák. Kalandok a világ körül.
A mai hátizsák elejére egy kis találós kérdés önöknek. Találják ki, hogy a következő felsorolásból az egyes tagok milyen tárgykörbe tartoznak, tehát miket sorolhatok fel, jön a felsorolás, ami így hangzik, hogy borojo, karambola, kuruba, feoha, guanabana, guayaba, lulo, nispero, ucsuva, zapote. Mondom a megoldást, ezek gyümölcsök, méghozzá Kolumbiában termő gyümölcsök. Én néhány évvel ezelőtt összesen egy hónapot töltöttem Kolumbiában, de nekem az volt a legnagyobb élményem, hogy elképesztő mennyiségű ismeretlen gyümölccsel találkoztam, amiket itt felsoroltam, ezek az általam nem ismert gyümölcsöknek az egy tizedét képezik, tehát legalább 60-80-90 olyan gyümölcse van Kolumbiának, ami sehol máshol a világon nem terem meg, de ami a legérdekesebb az az volt, hogy még maguk a kolumbiaiak sem tudják, hogy hány gyümölcs terem az országban, tehát egy észak-kolumbiait meg lehet lepni azzal, hogy na hát nézd, ez a gyümölcs itt délen nálunk terem, vagy egy dél-kolumbiait azzal, hogy na nézd meg, ez egy északi gyümölcs, elképesztő mennyiségű gyümölcse van az országnak. Aki persze nálam sokkal többet tud az országról, nem csak a gyümölcsökről, hanem a társadalomról, a gazdaságról, a mindennapokról, hiszen 2 évet élt Kolumbiában, az Mátai András, aki itt is van velem a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, gyümölcsök engem is, amikor odaértem, megdöbbentett, és imádtam azt a gyümölcs variációt, amit ott lehet találni. Volt egy ilyen projektem, hogy elindultam, és mondjuk minden héten kipróbáltam egy másik gyümölcsöt, kimentem a piacra, és minden egyest megvettem, hazamentem, lefotóztam, megnéztem, hogy milyen állaga van, próbáltam belőle valamit csinálni, csak az a baj, hogy nem tudtam igazán segítség nélkül, hogy melyikkel mit kell csinálni, hogy ezt most meg kell lehámozni, és egyben eszem meg, vagy csak a magját, vagy a mag nélkül, és a kolumbiai barátaim mondták, hogy jaj, hát ezt nem is így kell csinálni, hanem ezt csak például egy ételbe kell belerakni, vagy mondjuk egy juice-nak az egyik része.
Nekem egy hónap alatt egyébként a luló lett a kedvencem, ahol csak tehettem, lulót ittam. Ez nekem olyan volt, mintha a citromot és a kivit keresztezték volna valahogy. Neked mik lettek a kedvenceid?
Az én nagy kedvencem Guanabana, az volt, ez egy ilyen, hát egy ilyen, úgy néz ki körülbelül, mint egy nagy ananász, csak mondjuk én 2-3-szor nagyobb, ugyanilyen kemény a külseje, és ez ilyen teljes tejjel isszák, és egy ilyen teljes, semmihez nem lehet hasonlítani az ízét, krémes, teljes ízű gyümölcslé. Így tudnám megfogalmazni.
Olvasgattam a honlapodat, az utazgatok.hu-t, és onnan azt tudtam meg, hogy egyetemista korodban rengeteget voltál kint az USA-ban, tehát igen, különböző nyári táborokban dolgoztál, meg segítettél, tehát ilyen diákmunkákat végeztél, és összesodott az élet rengeteg kolumbiaival, és megérett benned az elhatározás, hogy neked akkor, hogy annyira megszeretted őket, hogy el kell menned Kolumbiába, és meg kell nézned őket, viszont az nem szerepel a honlapodon, és én erre lennék kíváncsi, hogy mi az, amit láttál bennük, vagy amit kaptál tőlük, tehát mitől voltak annyira megnyerőek számodra a kolumbiaiak?
Igen, nagyon jól mondtad, ez pontosan így történt. Nyáron, amikor dolgoztam, ott rengeteg ember volt a világ minden tájáról, ugyanígy Latin-Amerikából is voltak, ekvádoriak, brazilok, peruiak, mindenki. Mégis valahogy a kolumbiaiak voltak azok, akikkel ugye legjobban megtaláltam a közös hangot, akikkel úgy éreztem, hogy a legközelebb állnak hozzám, mint egy magyar, és ez nem csak velem történt meg, hanem a többi magyarral, akik kim voltunk, valahogy mindenki pont a kolumbiaiakkal találta meg így azt a hangot. Kolumbiai volt a legjobb barát, kolumbiaiakkal utaztunk, kolumbiai buliba jártunk, pedig aztán volt ott rengeteg más nemzet is, és ez ilyen visszatérő dolog volt. Tehát a második évben, amikor második évben voltam kint Amerikában, akkor találkoztam először kolumbiaiakkal, akkor hát ez egy nagyon meghatározó élmény volt, az egész nyár, azon kívül, hogy Amerikában voltunk, arról szólt, hogy a kolumbiaiakkal, hogy ők milyen szuper jó fejek, és következő nyáron egy teljesen más helyen, Amerika teljesen másik részén, teljesen új emberek, ugyanolyan szituációban rengeteg külföldi ember, és megint a kolumbiaiak voltak azok, akikkel így megtaláltuk ezt a közös hangot. És
ők mi is... volt az, ami szerintetek olyan közel hozott benneteket hozzájuk? A habitusban, vagy a hozzáállásban?
A humorérzék, hogy velük érted meg a legjobban a vicceket, a hozzáállásuk, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sok kolumbiaival találkoztam, aki azt mondta, hogy ugyanebben a szituációban, hogy volt mondjuk Amerikában, és rengeteg nemzetközi pont a magyar volt az, akikkel a legjobban kijött, és ez így oda-vissza működik.
Magyar-kolumbiai közös határként. Egész jól éreznénk
körülbelül, igen.
És Kolumbiában pedig úgy kerültél ki, ha jól olvastam, hogy egyetem elvégzése után még kerestél valami munkát, eleinte nagyon Kolumbiába akartál menni, aztán
Igen.
Úgy tűnt, hogy nem jön össze, aztán mégiscsak összejön.
Igen, ez úgy volt, hogy nekem ez Latin Amerika, ez mindig úgy ott volt, hogy nagyon szeretnék elmenni. Gyerekkoromban láttam ezeket a színes fotókat, hogy ott milyen az élet, hogy a tengerpart, a zene, és ez engem nagyon vonzott, viszont akkor még nagyon nem tudtam erről az egész világról semmit. Csak úgy van ugye egy blogba Latin Amerika. És hogy jöttek találkoztam a kolumbiaiakkal, akkor hirtelen így rádöbbentem, és így megismertem, na akkor én a Kolumbiába akarok menni, és akkor innentől én már céltudatosan ezen voltam, hogy elhatároztam itthon, hogy akkor én most fogom magam és elmegyek, a kinti barátaim segítettek, és kb. Egy 6 hónap alatt sikerült onnan, hogy az elhatározás pontjától 6 hónap múlva én már kint voltam Bogotában egy munkát kezdtem el.
2 éves munka lett belőle, de ennyi volt
egy évnek terveztem, tehát ez egy program keretében mentem ki, tehát a kolumbiai barátaim segítettek, hogy melyik az a program, amivel európaiak már mentek Kolumbiába, és nyilván egy programon keresztül sokkal egyszerűbb, mert ott adják mindenfélét hozzá, tehát az infrastruktúra azon keresztül lehet munkát keresni, adnak egy segítséget, hogy odamész, az nem az van, hogy leszállsz a repülőről, és akkor azt se tudod, hogy mit csinálj, tehát egy segítséget adnak az elején, és ebben a programban indultam el, ez 1 évre szólt. Aztán akkor, hogy közeledett az 1 évnek a vége, akkor azt mondtam, hogy hát ez biztos, hogy nem érhet itt véget, és én nekem itt kell maradnom, és akkor elkezdtem ezen dolgozni, hogy hogyan tudnék kimaradni, és akkor lett belőle még plusz 1 év, illetve azóta is már voltam kin többször, visszahúz a szívem is. És
abban a 2 évben mit csináltál egyébként ott kint?
Egy egyetemen dolgoztam az első évben, én informatikus vagyok egyébként, tehát egy egyetemen dolgoztam a nyelvészeti intézetben, weblapokat csináltam, angolórára jártam, így benne voltam az egyetemi életben, behívtak az angoltanárok, hogy én is beszéljek angolul, a diákokkal halljanak más akcentust, előadást tartottam Magyarországról, tehát kicsit ilyen kulturális csereprogram volt ennek a lényege, és a második évben pedig ebből a munkából átmentem egy úgymond privát szférába, egy amerikai cégnél dolgoztam ugyanebben a webes világban. Az kb. Egy 1,5 évig tartott, aztán jöttek mindenféle tévés produkciók, amivelnek volt ilyen magyar vonatkozása, aztán a végén pedig elkezdtem szabadúszós munkákat vállalni. Ugye az interneten keresztül vállaltam webes munkákat, és azokat csináltam ott.
Azt írod a honlapodon, hogy ez a 2 év alapvetően változtatta meg az életedet, és nyilván, ha 2 évet él az ember egy idegen országban, az mindenkinek megváltoztatja az életét. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit kifejezetten Kolumbia változtatott meg benned. Mert változtál volna te Ausztráliában és Djiboutiban is, de mi az, ami Kolumbia hatása?
A kolumbiaiaknál optimistább embereket nem láttam még a földön. Tehát soha nem panaszkodnak. Mindent szépnek, jónak látnak, már túlságosan is. És egyrészt ez az optimizmus, ez a mindenben a jót meglátni. Ez nagyon rám ragadt. Az életszeretet, hogy úgy könnyebben elenged a dolgokat. Ha valami történik, valami rossz, az oké, megtörtént, nem foglalkozunk vele, nézzük inkább a jó oldalát. Tehát ez az optimizmus, ez nagyon.
Saját magukat, meg az országukat is ennyire pozitívnak látják?
Minden. Náluk hazaszeretőbb embereket nem láttam a világon. Tényleg minden egyes kolumbiainak van a kezén egy kis kolumbiai zászlóból font kis kar, ilyen kis kezükre egy ilyen kis fonott kis valami, esküdnek rá, hogy a kolumbiai, van egy arepa nevű kolumbiai reggeli, amit szerintem külföldi nem bír megenni, mert
szerintem
annyira szörnyű.
Elviselhetetlen íze van.
Semmi íze nincsen, egy ilyen kukorica, lepény, úgy néz ki, mint egy ilyen kis prósza. Ehetetlen szerintem, sőt nem találkoztam külföldivel, akinek ez ízlett volna, és a kolumbiaiak megvesznek ezért, és imádják, de csak azért szerintem, mert kolumbiai, és ők soha semmi körülmények között nem mondanának rosszat az országukról, de ugyanígy esküdnek, hogy a legjobb kávé az a Juan Valdez az egész világon, tehát mindenben, ami kolumbiai, és ez a pozitív szemlélet, ez a hozzáállás, ez ragadt rám szerintem, és ez az, amit kaptam ott.
Gondolkozom, hogy honnan eredhet ez az elképesztő optimizmus, hogy honnan eredhet ez a hazaszeretet?
Én azt gondolom, hogy ugye nekik a nemrég, tehát a korai történelmükben ez az utolsó 50 év, ez hihetetlenül szomorú volt, ugye a gerilla háborúk, a paramilitáris csapatok, ugye az egész drogkereskedelem, hogy ez úgy mind megbélyegezte az országot, és hihetetlen rossz hírét keltette ugye a világban. Tehát ma kimondod bárhol, hogy Kolumbia, az embereknek sajnos egy dolog jut eszébe.
A drog. A drog. Persze, a drogvárók.
És szerintem az, hogy ezt valahogy kompenzálják, és hogy ezt elnyomják, nagyon fontos dolog, hogy tényleg a nem azt jelenti, hogy Kolumbiában tényleg mindenki drogot, vagy kokacserjéket termeszt, és drogot csempészik. A legtöbb kolumbiai életében nem is látott még drogot, és ők nagyon ezt az egész témát, ezt nagyon érzékenyen kezelik, és ugye mert ez okozta az ő országuknak ezt a rossz hírét, hogy éppen pont ez a kokacserje, ez ott nő az ő országukban, és ez az egész kokain csempészet elindult, és ez ilyen milyen rosszat okozott az országuknak, és szerintem ezt kompenzálandó, a legrosszabb időkben is ők próbálták a legjobbat, legjobb arcukat mutatni, és azt, hogy akkor is mi büszkék vagyunk az országunkra.
Talán és mi a helyzet ezzel most Kolumbiában?
Nagyon-nagyon sokat javult a helyzet. Azt mondom, hogy egy 15 évvel ezelőtt nagyon nem volt tanácsos oda menni külföldiként, mert akkor tényleg mindenkit elraboltak, tehát emberrablások, ugye a gerillák elrabolták, hogy váltságdíjat követeljenek. Aztán szépen lassan rájöttek, hogy hiába rabolgatnak el hátizsákos turistákat, mert abból nem lesz nekik pénzük, sőt, ugye van ez a nemzetközi egyezmény, hogyha valakit fogjul ejtenek, azt nem tudom milyen körülmények között kell tartani, tehát mondjuk háromszor ételt adni neki. Ez egy ilyen nemzetközi egyezmény, amit úgy be kell.
Csak gerillák aláírták ezt a nemzetközi egyezményt.
Nem biztos, hogy aláírták, ez egy inkább ilyen ugye megállapodás, mert hogyha ők a foglyokat nem tartják olyan körülmények között, akkor ugye elvesztik azt a támogatást, amit mondjuk az országnak az egy része szétől kapnak. Tehát azért nyilván nem ez csak egy olyan kis csoport, aki úgy saját maguk kitaláltak valamit, hogy mi harcolunk valamiért. Nyilván ennek volt egy támogatója. És hogyha ők mondjuk az ilyen olyan dolgokat tettek volna meg, akkor nyilván ez a tömeg ez elállt volna mögüllük, ezért be kell tartani bizonyos dolgokat, hogy mondjuk ha van egy fogoly, akkor ő neki tényleg napi háromszori étkezést adni. És rájöttek, hogy mondjuk elrabolnak egy hátizsákost, ő nekik akkor kaját kell adni, viszont lehet, hogy büdös életben nem fognak egy dollárt se kapni érte, mert azért hátizsákos, mert éppen kis van pár száz dollárja, és elindult a nagyvilágba körülnézni.
De mi történt ebben a 15 évben? Tehát hova tűntek a gerillák?
Egyrészt ugye elkezdődött a béketárgyalások, és másik oldalról kiépítettek egy ilyen biztonsági, úgymond hálót, tehát megvédik a nagyvárosokat, sokkal több rendőr, katona van, és a politikusok is rájöttek, hogy ezen javítani kell. Most elmész Bogotába, vagy bármelyik nagyvárosba, minden utca sarkon rendőröket látsz, tehát már sokkal jobban biztonságban érzed magad, mint mondjuk korábban. Ahogy említettem, ugye rájöttek például a gerillák, hogy ez bárkit elrabolni, ennek már nincsen értelme. Tehát ezek is ugye a hátizsákos turisták úgymond sokkal jobban biztonságban vannak. Nem is tudom, mikor történt utoljára ilyen eset, hogy mondjuk bárkit ott elraboltak, mondjuk hátizsákosokat. Persze az benne van, hogy az embert mondjuk megtámadják valahol, kirabolják, de ez egész Latin Amerikában igaz, sőt, én több zsebes, kizsebelős történetet hallok például Rómából, vagy Barcelonából.
Igen, én is azt ami, hiszem, hogy ebből a szempontból Európa talán még veszélyesebb, mint Dél-Amerika.
Igen.
Na most figyelj csak, oké, hogy eltűntek a gerillák, vagy visszaszorították őket az őserdőbe, vagy nem tudom hova, na de hát az a termék, tehát a drog, amiből a gerillák éltek, az kell, hogy hiányozzon valahonnan.
Volt egy olyan, egy Plan B nevű projekt, ami hát nagyon megosztó, mert aminek az a lényege, hogy aláírtak egy szerződést Amerikával, mert ugye Amerika úgy próbálja megoldani az ő problémáját, hát hogy nem a saját országában például a drogfogyasztókat, hanem a Kolumbia ennek az egésznek az okozója, mert onnan jön a drog. Pedig ez csak nézőpont kérdése, és ugye a Kolumbia alapvetően Amerika párti, és aláírtak egy ilyen szerződést, hogy Amerika mehet és permetezheti a kokaültetvényeket, és mára egyrészt ez nagyon fontos, hogy áttevődött az egész kokain termesztés Kolumbiából délebre, Perúba, Bolíviába. Tehát már egy ilyen dolog, hogy már nem Kolumbia a világ első számú drogkereskedője, aztán megszűntek ez a nagy drogkártelek. Hát régen, amikor Pablo Escobar idejében, Medellínben olyan volt az élet, hogy nem szabadott egy rendőr közelébe menni, mert minden rendőrnek $1000 vérdíj volt a fején. Bármelyik rendőr az utca sarkon éppen, aki irányította a forgalmat, annak is. Tehát ők ilyen céltáblák voltak a városba. Ezek nyilván, hogy megszűntek a drogkártelek, sokkal jobban átalakult, és ez valahogy az erőszakot is magával vonzotta, és ezek az erőszakos cselekmények megszűntek.
Most már beszélgetünk arról, hogy mi az, amit nagyon szeretsz a kolumbiaiakban, a pozitív hozzáállás, a jó energia. Említettük azt, hogy most már egy biztonságos ország. Kíváncsi lennék, hogy mi az, amit nem szeretsz bennük?
Egy dolog, ami biztos hallottad a mañana kifejezést. Nem is az, hogy nem szeretem, hanem ebben nagyon nehéz volt így beleszokni, sőt utána talán még nehezebb volt utána ezt, amikor hazajöttem ezt levetkőzni magamról. Igen, ez a mañana, aki nem tudná, ez azt jelenti, hogy holnap, azt jelenti spanyolban, hogy holnap, viszont ez egy olyan kifejezés, ami bármit jelenthet a következő két órától egészen több hétig. Sőt, ha mondjuk a tengerpartra megyünk, ami egy ilyen hihetetlen csillés, és mindenki csak lazul, és ott annál több alvó embert az utcán nem lehet látni, mint mondjuk a Karib-tenger térségében, mert van rum, van zene, és van tánc, és ez a hármas, ez körülbelül elég. A mañanát így például, ha valamit el akarsz intézni, akkor bemész valakivel, beszélsz, akkor csak jó, oké, elintézem, majd mañana elintézem, és akkor te vársz. Tehát mondjuk például bármilyen bizniszt akarsz csinálni, bármit el akarsz intézni, nagyon, a bürokrácia azért nagyon-nagyon ott van, tehát nagyon nehezen lehet elintézni dolgokat, illetve hogy amit említettünk, hogy ugye nagyon pozitívak, és mindenben a pozitívat látják, például bármi csinálsz egy üzletet, vagy akarsz csinálni, csak azt mondják, hogy nekik ez tetszik, ez jó, és ő tudja belül, hogy lehet, hogy ez az üzleti dolog soha nem fogja érdekelni, de ő csak azt mondja, hogy igen, nagyon jó, és ezzel ugye kicsit félrevezet, mert akkor te azt gondolod, hogy na, ezzel érdemes foglalkozni például. De nagyon sokszor volt ilyen, főleg az elején, amíg nem szoktam bele ebbe a mañana szemléletbe, hogy valakivel megbeszéltünk egy találkozót 4 órakor és 6 órakor a legkényelmesebben fütyörézve sétálgatott oda, ahol én már 2 órája várok, hogy hát megérkeztem, de hát, hogy mañana, vagy volt ilyen ugyanígy házi buliba, ahol azt meghirdették, hogy mondjuk nem tudom, 8 órakor kezdődik a házi buli, én oda mentem 8:30-re, kinyitották az ajtót, és ilyen döbbenet, hogy hát te mit csinálsz itt? Hát te jöttem a házi, hát mi még a családi vacsorán ülünk, és itt van nagypapa, nagymama, mindenki, és majd a többiek, hát így általában ilyenkor, ha azt mondjuk, hogy 8, akkor 11 körül jönnek az emberek. Ezt így nagyon könnyen megszoktam, ahhoz képest, hogy utána milyen nehéz volt ezt levetkőzni, mert amikor hazajöttem, akkor ugyanez szerint éltem, hogy volt mondjuk egy találkozó barátommal, bárkivel, mondjuk 3 órakor, akkor 2:55-kor én még olyan simán nézegettem otthon, és nem, tényleg nem is volt bennem az, hogy nekem most sietnem kell, hanem teljesen átszellemültem, és jaj, hát most vár egy 1/2 órát, hát hányszor váltam én több órát.
Nagy különbség van egy észak és egy dél, vagy egy kelet és nyugati, nyugat-kolumbiai között?
Igen, nagyon. Annyira, hogy ők már a nyelvben is egy mondatból megállapítják, hogy ki honnan jött. Tényleg egy. Meg vannak a nagy régiók, Bogota, ugye a főváros, az Rolónak hívják, akik bogotaiak, ők nagyon szépen beszélnek. Bogota az főleg az ilyen adminisztrációs, illetve kormányzati dolgok vannak ott. Aztán egy másik nagy rész Medellín, az az üzleti negyed inkább, egy sokkal gazdagabb város. Őket pajszának hívják, teljesen máshogy beszélnek, már más a mentalitás, fizikálisan máshogy néznek ki teljesen, illetve még a harmadik, negyedik az Cali, a Calenyák, Calenius, ők a, hát Cali az a szalsza központja, ott már sokkal színesebb bőrűek az emberek, illetve van a Karib-tenger, a kosztenyók, akik hát ez a nagyon laza, nagyon nem kell semmit csinálni, ráérünk, és ott tényleg a mañana az háromszorosan igaz, és ők pedig úgy beszélnek, hogy például még a bogotaiak se értik meg, mert annyira lazán beszélnek, elharapják a szavakat, olyan szavakat találnak ki, tehát nagyon, ugye hatalmas ország, több mint 12-szer nagyobb, mint Magyarország, vannak 40 millióan, és nagyon megvan, tényleg egy mondatban megmondják, hogy ez, vagy akár csak ránézésre, hogy ki honnan jött.
Te ott tanultál meg spanyolul?
Én ott igen.
Akkor bogotai akcentusod van.
Bogotai, igen, és az a szerencsém, hogy ha valaki spanyolul szeretne tanulni, a legeslegjobb hely a világon az Bogota, mert ott beszélik a legszebb spanyolta az egész világon. Nagyon tisztán...
Mondják ezt a kolumbiaiak nyilvánvalóan.
Mindenki egyébként, mások is. Tehát nagyon sok helyen hallottam, amikor például elmentem Spanyolországba, akkor úgy ez dél-amerikai akcentus? Hogy milyen nyelven, vagy nem milyen nyelven, milyen akcentussal beszélek. Nagyon, és nem csak az, hogy nagyon tisztán és nagyon szépen ejtenek ki mindent, hanem a megfogalmazási, már majdnem ilyen úri és ilyen királyi, például azt mondják, hogyha valamit meg szeretnének menni a boltba, akkor például azt mondja, hogy meregala, az azt jelenti, hogy ajándékoznál-e nekem egy bármit. És ezt Bogotában mindenhol ezt használják, ezt a kifejezést, és az egyik barátom mesélte, hogy lement Argentinába, ahol ugyanígy mondta, hogy meregala, és akkor a fel volt háború, hogy mi én ajándékozzak neked, hát itt fizetni kell. És mondta, hogy nem, ez csak egy kifejezés nálunk. Sőt, az ilyen magázás, ők nagyon szülőket, nagyon sok barátom a szüleit magázta, sőt, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy két barát, akik ugye nyilván tegezik egymást egy idősek, és ha veszekedtek, bármi vita volt, akkor átváltottak magázásba, hogy ezzel is megadják a tiszteletet a másiknak, hogy oké, hogy veszekszünk, és én felemelem a hangomat, de attól még én tisztellek téged.
Azt írod a blogodon, hogy azért szerencséd volt, mert szőkehajú kékszemű emberként azért sikered volt a lányoknál.
Igen.
Milyenek a kolumbiai lányok? Mit szeretnek, mit akarnak, mi a prioritásuk?
Hát a kolumbiai lányok tényleg nagyon, nagyon-nagyon szépek. Van ez a Cali és a Medellínben, szerintem ott vannak a legszebbek. Ezt a két város egyébként úgy hívják, hogy Silicon Valley, mert tényleg szépség, implantátumok minden mennyiségben, tehát a mellett megcsinálni az nem is egy nagy dolog, mert oda viszi az anyuka 15 éves korában már a saját lányát, hogy akkor csináljuk meg, ami rajta nem jó, de még tehát rengeteg fenékimplantátumot láttam, amit azért egy, nem egy hétköznapi dolog. Alapvetően szerintem a kolumbiai lányokban nagyon sok szépség van, és azt vettem észre, és mások is, hogy viszont pénz kell ahhoz, hogy ez előjöjjön belőlük. Tehát például egy gazdag negyedben, egy jó iskolában tényleg majdnem mindenki nagyon jól néz ki. Tehát azt, amit ugye kaptak születéskor tehetséget, azt a pénzzel ki tudják magukból hozni, és a szegényebb negyedbe viszont nem. Tehát ott nem látsz szép lányokat, és eznek nem így kellene lennie. Tehát erre a következtetésre jutottunk, hogy ugye a pénztől tudják ők magukból, hogy milyen ételeket esznek, hogy meg tudják csináltatni a hajukat, bármit. Úgyhogy ez volt, amit észrevettünk. Viselkedésre... Hát voltak olyanok, amikor elég nagy, túlságosan is rámenősek, és Kolumbiából hallottam olyan...
Tehát ők szednek fel téged.
Igen, ez igen. Egy buliba elmész, ott nincs olyan, hogy nincs tánc. Tehát nincs az, hogy bemész és letámaszkodsz a pultra, és akkor én megiszok itt egy sört. Oda jönnek egyből két percen belül, és gyere táncolni. Ugye zene az, tánc az életük része. Ez is egy olyan dolog, amit nagyon szerettem, és én is átvettem, és előtte is, tehát nem az volt, hogy én nagyon szerettem táncolni, de úgy eltáncolgattam, de azóta imádok táncolni. És oda jön egy lány, és gyere táncolni, nincs jó válasz. Ha nem tudsz táncolni, akkor gyere azért, mert megtanítalak. Ha tudsz, akkor meg persze, hát, ha tudsz táncolni, akkor gyere és táncoljunk. És tehát nagyon rámenősek, oda jönnek, nyitottak. Tehát például, amikor én kint éltem Bogotában, annyira nem volt külföldi, hogyha például elmentünk a főtérre, ami az egyik látványosság, hogyha már láttunk ott egy külföldit, amit így ezerből kiszúrsz, mert ugye, hogy világít a tömegbe, akkor már hello, ki vagy, honnan jöttél. Tehát egy 8 milliós nagyvárosban ennyire nem volt külföldi. És ott azért ők sokszor nem is láttak még ilyen fehér, kék szemű szőt, tehát ott nincs, nem létezik, mindenki barna.
Akkor nagy ilyen... értéked volt.
Igen. Illetve hallottam olyanokat, főleg ilyen vidékibb helyeken, ahol nők megerőszakoltak férfiakat, és ez mindenki férfiak erre, hát remélem, hogy legközelebb engem is megerőszakolnak majd a kolumbiai nők. Történt velem is olyan, hogy vidéki ilyen szórakozó helyen, hogy és ezek már nem azok a szép lányok, hogy csipkednek, hogy belecsiptek a fenekembe, vagy tehát, hogy úgy viselkedtek, amire egy idő után azt mondtam, az elején, hogy oké, jó, tetszem nekik, de egy idő után már terhes volt, tehát amikor taperolnak, és azt mondod, hogy ne, akkor tehát értettem ezt, hogy igen, meg tud történni az, hogy mondjuk nők megerőszakolnak egy férfit.
Na jó, akkor szerintem eljött a pillanat, hogy fújjunk egyet mindannyian. Nem biztos, hogy a hírblogban szereplő hírek kevésbé lesznek agresszívak vagy felzaklatóak. Minden esetre mi jövünk vissza Mátai Andrással a hírek után, és folytatjuk a kolumbiai beszámolót. Maradjanak velem egészen 3:42-ig.